Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai naprakészben környezetvédelemről fogunk beszélgetni. A 26. glasgowi klímacsúcs záróegyezményének újdonsága, hogy belekerült a fosszilis tüzelőanyagok kivezetése, tehát a szén kivezetése, de az erre vonatkozó felszólításból kérés lett, és úgy tűnik, hogy hagynak lehetőséget az alternatív értelmezésre a nagy termelők számára. Ezt egyébként India lobbizta ki. Az ENSZ főtitkára szerint azonban lélegeztetőgépre került a 1,5 Celsius fokos célkitűzés, ami igencsak komoly kihívást jelent, ha 2050-ig klímasemlegesek akarunk lenni. Huszár Andrással, a Green Policy Center társalapító igazgatójával elemezzük a glasgowi záróegyezményt. Megnézzük, melyek ennek a pozitívumai, negatívumai, beszélni fogunk az Európai Unió jelenlétéről, arról, hogy az egységes hang mennyire volt biztató, hisz az EU-n belül is zajlik egy klímavita, beszélni fogunk arról is, hogy mit tehet az átlagember, kinek kell többet tennie, kinek kell megtennie az első lépéseket, valamint arról is, hogy mire számíthat egy átlagember, ha a vállalt célok teljesítésének az útjára lép az országa. Huszár András, a Green Policy Center társalapító igazgatója a naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat.
A fel is öltözött, meg nem is vitt is ajándékot, meg nem is mesebeli lány történetéhez hasonlítható a 26. klímacsúcs végeredménye. Lett nyilatkozat, de nem olyan, amilyennek az lennie kellene. Bemutatják az eddigi konkrét eredményeket, de ezek tulajdonképpen hatás nélküliek. India mondhatni vétózott, de azért mégiscsak tett vállalást. Ha egy percben kellene összefoglalnia az idei klímacsúcsot, akkor mit mondana ön?
Igen, ez egy elég pontos megközelítés, amit alkalmazott. Mi a Green Policy Centernél úgy foglaltuk össze, hogy a COP26 Glasgow-ban majdnem minden teljesített, amit lehetett, de nem teljesítette, amit kellett volna. És ez alatt azt értjük, hogy nagyjából a politikailag lehetséges előrehaladás megtörtént. A brit elnökség kihozta a helyzetből, az adott helyzetből a legtöbbet, de ez elmarad attól a szükségestől, ami a párizsi megállapodásnak a nagy célját, a jóval 2 Celsius fokos globális hőmérséklet emelkedés alatt való maradást illeti, hiszen itt ugye van egy különbség, egy nagy különbség, hogy 2 fokig melegszik a levegő, vagy csak 1,5 fokig, és ez a bizonyos 1,5 fok az, ami a kritikus cél lenne, és ez alatt még nem sikerül úgy tűnik tartani a melegedést, de a remény ennek is megmaradt.
Nekünk egy percnél jóval több idő áll most a rendelkezésünkre. Menjünk bele a részletekbe, és kezdjünk a pozitívumokkal. Ezek közül ön melyiket tartja a legnagyobb eredménynek?
Hát kezdjük akkor az elején. Én azt gondolom, hogy egy év kihagyás után, ugye tavaly ez elmaradt ez a csúcs találkozó, úgy, ahogy volt, és rendkívül felfokozott várakozások előzték meg a konferenciát, talán túlzott elvárásokat is támasztottak egyesek a konferencia elé. Ugye az teljesen világos volt, hogy itt megoldódni semmilyen kérdés nem fog véglegesen. Itt a legtöbb, amit elérhettek a felek, hogy ambiciózusabb vállalásokat tesznek, vagy jelentenek be, de ugye ez is, ezek a vállalások sem bemondásra születnek, hanem hosszas nemzeti tárgyalások eredményei, tehát tulajdonképpen az sem feltétlenül reális, hogy itt a COP 2 hete alatt minden ország új vállalást jelent be, de vissza a pozitívumokhoz. Tehát a lényeg az, hogy az önmagában nagy dolog, hogy megrendezésre került ez a találkozó, ugye COVID még továbbra is itt van velünk. Ez mind fizikai, mind diplomáciai értelemben egy siker volt. Sok vezető is jelen volt a csúcs találkozón, bár ezt vitatják, hogy mennyire hasznos vagy kevésbé adott esetben az ő jelenlétük. És ahogy említette, a rendkívül sok ellentét és kihívás ellenére mégis sikerült elfogadni egy közös nyilatkozatot. Ez abban a szempontból egyáltalán nem evidens, hogy még az utolsó pillanatban is állt vagy bukott az, hogy ez végül meg tud-e születni. És nyilván, ha ez nem születik meg, aznak nem feltétlenül gyakorlati jelentősége lett volna, de egy nagyon erős, szimbolikus negatív üzenet lett volna, tehát ilyen értelemben mindenképpen pozitív, hogy sikerült elfogadni egy közös álláspontot. Azt tudni kell, hogy itt minden államnak vétójoga van, tehát hogyha egy valaki nem fogadta volna el, akkor az egész közös nyilatkozat nem tudott volna megszületni. De azt is fontos elmondani, hogy ez nem egy új jogilag kötelező egyezmény, mint például a párizsi megállapodás. Ez inkább ez az elfogadott közös nyilatkozat inkább az Európai Tanácsnak a következtetéséhez hasonlatos, hogy amikor összegyűlnek az európai állam és kormányfők, és politikailag megállapodnak egy kérdésről, amiről aztán ugye a tanácsban a miniszterek, illetve a parlament majd kötelező jogszabályokat fog kitárgyalni. Na ez az a láb, ami itt hiányzik, illetve tulajdonképpen a nemzetállamokra van bízva, hogy az itt elfogadott közös politikai nyilatkozatot végül hogyan teljesítik hazai szinten, viszont erre nincsen kikényszerítési mechanizmus, tehát gyakorlatilag mindenkinek a belátására van bízva, hogy hogyan teljesíti ezeket, és általában ebből vannak a problémák, és most is ebből van a probléma, hogy a nemzetek által benyújtott vállalásoknak az összessége egyelőre nem elegendő a globális célnak az eléréséhez. Ez az alapvető feszültsége egyébként a tárgyalásoknak. De további nagy pozitívum egyébként, hogy a párizsi megállapodásnak van egy úgynevezett végrehajtási szabálykönyve, amiről 2018-ban már meg kellett volna egyezni, és ez nagyjából 91-2%-ra meg is történt Katowice-ben a COP24-en, viszont fontos kérdések kimaradtak belőle, transzparenciával kapcsolatos, tehát átláthatósággal, a vállalások időtávjával kapcsolatos részletszabályok, illetve talán a legismertebb a nemzetközi kvótakereskedelem alapszabályai kimaradtak ebből a szabálykönyvből, mert nem tudtak megegyezni a felek. Erről a madridi legutóbbi COP25-ön sem sikerült megegyezni 2019-ben, és most itt Glasgow-ban viszont sikerült végre megállapodni ezekről, tehát teljessé vált a párizsi megállapodásnak a végrehajtási szabálykönyve, ami szintén egy nagy pozitívum, mert ez alapján megkezdődhetnek a végrehajtásai azoknak a vállalásoknak, amiket az államok tettek egy közös szabályrendszer mentén. Említettem ezt a bizonyos másfél fokos kritikus határt. Itt ugye az történt, hogy többen nyújtottak be ambiciózusabb vállalásokat, viszont globálisan ez az összeg, amiről az előbb beszéltem, még mindig nem adja ki ezt a másfél fokos határ alatt való maradást, ugyanakkor ennek a halvány reménye úgy látjuk, hogy továbbra is megmaradt. Abban állapodtak meg a felek ebben a közös nyilatkozatban, hogy jövőre, 2022-ben, amikor Egyiptomban lesz egyébként a következő klímacsúcs, addigra ismét felülvizsgálják saját vállalásaikat, és megpróbálnak egy még ambíciózusabbat benyújtani. Szintén említette a klímasemlegességi vállalások kapcsán Indiát. Itt azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy másfél fok alatt maradhassunk, a századnak a közepére globálisan el kell érni a klímasemlegességet, ami azt jelenti, hogy a kibocsátásoknak és az elnyeléseknek egyensúlyba kell kerülni a világon. Ez ma még nagyon nincs így, és sokkal többet bocsátunk ki üvegházhatású gázból, mint amennyit a természetes nyelőkapacitások semlegesíteni tudnak. De a lényeg az, hogy egyre több ország tesz ilyen klímasemlegességi vállalást. Nem mindenki 2050-re, ugye ön is említette, hogy India tett ilyet, de ők például 2070-re vállalták csak. Én azt gondolom erről, hogy egyébként ezt szerintem fogják majd tudni korrigálni adott esetben, és akár előrébb is hozzák. Viszont nagyon fontos látni ezekkel kapcsolatban, hogy sok ország úgy teszi meg ezeket a nagyon ambiciózus vállalásokat, hogy feltételekhez köti. Tehát azt mondja, hogy ezt akkor fogom csak teljesíteni, ha X mennyiségű pénzt a fejlett országok rendelkezésemre bocsájtanak ahhoz, hogy én ezt meg tudjam valósítani. A további sikerként könyvelik el a nyilatkozattal kapcsolatban, hogy először szerepel benne a szén, a foszilis energia, mint megnevezés, ami elég megdöbbentő, mondjuk ha arra gondolunk, hogy hány évtizede tudjuk, hogy igazából a foszilis energiáknak a felhasználása okozza elsősorban az éghajlatváltozást és az üvegházhatású gázok felhalmozódását a légkörbe, de mégis ez volt az első olyan politikai nyilatkozat, amiben ez egyáltalán megjelenik, viszont ezzel volt kapcsolatos az a botrány, amire ön is utalt India kapcsán, hogy az utolsó pillanatban a szén teljes kivezetését kimondó mondatot végül is a fokozatos csökkentésre kellett cserélni. Ugye itt volt egy vétó fenyegetés. És akkor utolsóként említeném talán a sorban az USA és a Kína által kiadott közös politikai nyilatkozatot. Ennek nyilván az a jelentőség, hogy itt a két legnagyobb kibocsátó országról beszélünk. Ketten együtt gyakorlatilag majdnem a felét jelentik a világ üvegházhatású gáz kibocsátásainak, tehát nélkülük biztosan nincs megoldás ennek a globális problémának, és ebben a nyilatkozatban arról beszélnek, hogy folytatni fogják az együttműködést e téren, és bizonyos folyamatokat is elindítanak, aminek az lehet a végeredménye, hogy szorosabban együttműködnek, illetve akár ambiciózusabb vállalásokat is tudnak tenni, mint amik jelenleg vannak nekik.
Huszár András a Green Policy Center társalapító igazgatója a Naprakész vendége. A glasgowi 26. klímacsúcs utáni időszakról beszélgetünk. Elhangzottak itt, hogy melyek voltak a pozitívumai a kéthetes tanácskozásnak. Térjünk át a negatívumokra. Melyek ezek, túl azon, hogy a karbonlábnyom a találkozónak kétszerese volt a madridinak, illetve 400 magángéppel mentek a meghívottak a klímacsúcsra, ami igencsak rossz üzenet. Tehát túl ezeken, és túl azon, hogy valódi áttörés, mint az elhangzott, igazából nem történt, még milyen negatívumok vannak?
Igen, ez a történet, amire utal a 400 magángéppel és a karbonlábnyommal, én ezekről mind azt gondolom, hogy jelentőségükben nem meghatározóak, viszont merőben szimbolikus jelentőségűek abban a szempontból, hogy aki csak tehette volna állami vezető, az például kihagyhatta volna ezt a lehetőséget, hogy magángéppel érkezzen, és ez nyilván egy szimbolikus politikai üzenetet is hordoz. Nyilván azért azt ne gondoljuk, hogy például az Egyesült Államok elnöke felül ne egy menetrendszerinti járatra. Én biztosan nem is szeretnék azon a menetrendszerinti járaton utazni, de a lényeg az, hogy igen, voltak ilyen szimbolikus negatívumok, és hát amire már utaltam, ebben a bizonyos Glasgow Climate Pact-ben, tehát a glasgowi klíma megállapodásban, ami nem jogilag kötelező, ugye meggyengült az utolsó pillanatban, ahogy említettem, tehát nem sikerült még abba sem megegyezni, hogy a szén az egy olyan foszilis szennyező energiaforrás, amit ki kell vezetni a világból. Ugye mi ennek a háttere? Hát nyilván az, hogy bizonyos régiókban, bizonyos tekintetben messze a szén a legolcsóbb, még mindig legolcsóbb, legegyszerűbben hasznosítható energiaforrás, és például India is a növekedését, a gazdasági növekedését próbálja minél inkább biztosítani saját maga számára, és minél több opciót az asztalon tartani, és ők úgy gondolkodhattak, hogy amíg nincsen az teljesen biztosítva, hogy támogatást kapnak, segítséget kapnak megújuló energiaforrásoknak a telepítéséhez, hasznosításához, addig ők nem kívánnak lemondani erről a fejlődésüket szerintük garantáló energiaforrásról, mint a szén, de egyébként ne húzzuk ezt rá Indiára, nyilván nem egyedül találták ki ezt az érvelést, és ezt a javaslatot, annak ellenére, hogy ők vitték el úgymond a balhét, ugyanúgy emögött áll Kína és számos más egyébként fejlődő ország, akiknek kicsit, hogyha belehelyezkedünk a pozíciójába, akkor azt látják, hogy itt van egy fejlett világ, egy fejlett nyugat, aki rengeteg szenet elégetett az ipari forradalom óta, ugye 1700-es évek vége óta, rendkívül fejlett szintet ért el, míg ők gyakorlatilag gyarmati sorban voltak, periférián voltak, és most van lehetőségük arra hosszú-hosszú idő után, hogy ők is egy jobb életszínvonalat érjenek el a saját országukban, de a klímaváltozás hatásai miatt most azt mondják nekik, hogy bizonyos erőforrásokat ne használjanak, ők pedig úgy érzik, hogy nekik is joguk van ahhoz a fejlődéshez, amihez nekünk. A kulcs az nyilván az, hogy valahogy azt érjük el, hogy ők ne ugyanazon az úton haladjanak végig, mint ahogy a nyugat végighaladt az ipari fejlődésén, hiszen pont az okozza magát az éghajlatváltozás problémáját. Tehát ezt kudarcként írják le, de azért nem árt, hogyha egy pillanatra behelyezzük magunkat az ő helyzetükbe, azért próbáltam erről beszélni röviden. nem igazán a konferencia negatívuma, de azt gondolom, hogy azért érdemes megemlíteni David Attenborough-nak a konferencia elején mondott beszédét, ami eléggé radikálisan és plastikusan mutatta be a problémát. Van egy mérőszám, ugye ez a levegő globális légkörnek a széndioxid koncentrációja, ami meredeken nő 200 éve, és ebben nem is látszik sajnos semmilyen törés egyelőre, már pedig az egészet ezért csináljuk. Tehát minden, ami eddig történt globális klímapolitika kapcsán, annak még nem igazán látszanak az eredményei, és hát én attól félek, illetve az lehet aggodalomra okot adó, hogyha ez a trend, ez a növekvő trend még csak nem is stagnál, nem is törik meg, akkor bizony nem igazán érjük el a céljainkat. Ugye 2030 az azért fontos évszám, mert a 2050-es klímasemlegességi vezető úton mérföldkő, és az IPCC-nek két-három éve kiadott jelentése szerint, hogyha 2030-ig már nem csökken körülbelül 45%-kal a globális kibocsátás a 2010-es szinthez képest, akkor nagyon kevés esélyünk van arra, hogy 2050-ig egyébként el tudjuk érni a céljainkat, és egyelőre ezen a mérföldkövön még nem látszik az a benyújtott vállalások alapján, hogy ez meg tudna valósulni, tehát ezért is kérdéses a másfél Celsius fok alatt való maradás. És akkor végül említeném negatívumként, vagy negatív trendként azt, hogy én magam is részt vettem az első héten a konferencián, és elképesztően nagy jambori egy ilyen klímacsúcs, és egyre inkább több szereplő mutatja be magát ezen az eseményen zöldként, tehát hogy ő mennyire fenntartható, mennyire jó, amit csinál, viszont ezek mögött nagyon sokszor nincsen valós teljesítmény, tehát az úgynevezett greenwashing, zöldre festés, az egy nagyon komoly veszély, ami most már egyre inkább tapasztalható a cégek körében, de az államok körében is. Itt nagyon világos szabályokat kellene alkotni azzal kapcsolatban, hogy ki mondhatja magáról, hogy ő fenntartható, zöld, vagy éppen a klímáért tesz valamit, hiszen enélkül nagyon félre csúszhatnak a folyamatok, látszólag jó irányba haladunk, mindenki zöldül, de a valóságban ezt nem követi valós csökkenése a széndioxid koncentrációnak.
Szeretném, hogyha beszélnénk még erről a látványos kizöldülésnek a hátulütőiről. Számomra a legnagyobb szomorúság az, hogy az elmúlt évek vállalásainak tulajdonképpen nincs nagy eredménye. A lakosság egy része, egy jelentős része még mindig nem érti meg azt, hogy együtt kell tenni a klímaváltozás ellen, mert az nem ismer országhatárokat, azaz nem várhatjuk, hogy a nyugat majd megoldja helyettünk, és ha sokáig marad ez a padhelyzet, akkor sokkal nehezebb lesz a hátralévő időben meglépni a nagyobb mértékű csökkentést. Ráadásul, ahogy egyre több széndioxid kerül a légkörbe, sanszos, hogy nem csak visszafordíthatatlan, hanem megállíthatatlan is lesz ez a folyamat. Ez valós veszély?
Igen, én azt szoktam mondani, amikor az éghajlatváltozásról kell beszélnem, hogy itt a legnagyobb tét, vagy az igazi tét az, hogy mennyire tudjuk fenntartani a kontrollt a természeti folyamatok fölött. Az IPCC jelentései azt vetítik előre, hogy bizony vannak olyan úgynevezett billenőpontok, amiken ha túlhaladnak a folyamatok, akkor az emberi ráhatás már nem tudja azokat visszafogni, és olyan visszafordíthatatlan természeti jelenségek következnek be. Egyébként ilyen például a tengerszintnek az emelkedése, ami már most bizonyos értelemben megállíthatatlanul fog történni, tehát ha megszűnnének holnap a kibocsátások, ez akkor is még több száz, vagy akár több ezer évig folytatódik, de nagyon nem mindegy, hogy milyen ütemben folytatódik például a tengerszint emelkedés. Amire utalt, az egy nagyon fontos vetülete, és a legnehezebb vetülete a klímapolitikának, az maga a céloknak a végrehajtása, hiszen az egy sokkal kevésbé egyszerű dolog, és sokkal kevésbé látványos bizonyos értelemben, mint egy ambiciózus célnak a megfogalmazása, bejelentése, ünnepélyes beszédben való közzététele. Hiszen gondoljunk bele, hogy egy klímasemlegességi cél, amit most megteszünk, ugye Magyarországon például 2020-ban született erről a törvény, az egy 30 éves folyamatot vetít előre, amiben minden egyes évnek, minden egyes hónapnak, de talán minden egyes napnak is jelentősége van. Utalt arra is, hogy a lakosság, illetve a végrehajtásban a szereplőknek együtt kell működni, és mindenkinek van felelőssége, ez így van, de ennek a felelősségnek eltérő mértéke van, én úgy gondolom, és egyébként ez a nemzetközi tárgyalásoknak is az egyik legalapvetőbb elve, ez a közös, de megkülönböztetett felelősség elve. Én ami a lakosságot illeti, én azt szoktam mondani, hogy a lakosság alapvetően két helyen tudja leginkább befolyásolni a folyamatokat. Az egyik a pénztárcáján keresztül, tehát hogy milyen termékekre mennyit költ és mennyit fogyaszt. A másik pedig a szavazata, amivel olyan vezetőket választ, akik hitelesen képviselnek fenntarthatósági vagy egyéb zöld politikai programokat, mert én azt gondolom, hogy azért a szabályozónak, az államnak egy kiemelt felelőssége van a történetben, hiszen olyan szabályokat tud bevezetni, amik radikálisan tudnak változtatni folyamatokon, tehát egy alulról jövő változás az sokkal több ideig tart, és sokkal adott esetben hatékony lenne, mint egy szabályozási javaslat. Most itt gondoljunk csak például a műanyag zacskók, illetve egyéb ilyen csomagoló anyagoknak a betiltására, ami nyilván, ha a lakosságtól vártuk volna, hogy szépen fokozatosan hagyják el ezeket, és választanak mást, miközben ez is ott van a kínálatban, hát ez egy sokkal hosszabb ideig tartó folyamat. Én azt gondolom, hogy eljött az ideje az ilyen típusú bátor és előremutató szabályozási intézkedéseknek. Nyilván ezek adott esetben tudnak fájni, kellemetlenséget jelentenek, de én azt gondolom, hogy idővel mindenki beláthatná, hogy ezeknek van értelme, és ezeket nem csak azért érdemes megcsinálni, mert egyébként klímacéljaink vannak, hanem azért, mert egyébként jobb minőségű életet szeretnénk élni, és ebben a tárgyak kultúrájától érdemes egyébként elmozdulni sokkal inkább az élmények, a jó lét, a két ellel való jól lét világába, és ezért már sokkal kevésbé élnénk meg, hogyha így fognánk fel, sokkal kevésbé élnénk meg korlátozásnak bizonyos dolgokat, tehát például azt, hogy nem tudjuk már műanyag zacskóba kérni a tejet a boltban.
Szó volt itt arról, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a klímaváltozáshoz. Egy hazai, egy romániai felmérés szerint a lakosság fele, 53%-a úgy véli, hogy a klímaváltozás az természetes jelenség, nem pedig az emberi tevékenység okozta, ami annyiból igaz, hogy az éghajlat eddig is változott, csak hogy évezredek során, nem pedig egyik évtizedről a másikra. Tehát az ütem az nem ugyanaz, amiről itt korábban is beszélt ön. A megkérdezettek alig fele bízik a szakemberek véleményében, ami most a koronavírus elleni oltás körül kialakult tudományellenes hangulatban egyáltalán nem meglepő. A kérdés az, hogy ezzel a hozzáállással mit érnek a vállalások? Vagy kinek kell az asztalra csapnia, vagy elég, ha az állam az asztalra csap, és azt mondja, hogy kész, ennyi volt, most ne tovább?
Igen, a közvéleménykutatásokban én azért szoktam némi szkeptikussággal tekinteni ilyen értelemben, mert nagyon függ a kérdéstől, hogy mi lesz a válasz. És csak visszautalva a végrehajtásra, amit mondtam, én egy olyan felmérést ismerek Magyarországról, amiben két kérdést tettek fel az embereknek. Az egyik az, hogy mennyire tartja fontosnak az éghajlatváltozás problémáját. Itt gyakorlatilag 90% fölötti volt az a válasz, hogy igenis fontos problémának tartják. Viszont a második kérdés arra irányult, hogy és mi az, amit ön hajlandó tenni annak érdekében, hogy fellépjünk az éghajlatváltozás ellen, és ott viszont az eredmény az volt, hogy minél kevésbé volt jelentős az adott cselekedet, annál nagyobb volt a hajlandóság, és minél inkább volt nagy hatású, például repülésről való lemondás, annál kevesebben voltak hajlandóak ezt megtenni. Tehát azért az emberekben is van egy ilyen kognitív diszonancia, hogy úgy mondjam, tehát bár látják, hogy nagy a baj, és ezt most már egyre többen el is ismerik, de az, hogy a személyes életünkben mit teszünk, az sokszor elválik egymástól, és hát ezzel az a legnagyobb probléma, és akkor itt visszautalok, amit előtte, vagy előzőleg mondtam a szavazat kapcsán, hogy nyilván a politika rezonál az embereknek a véleményére, tehát hogyha azt látja, hogy ez nem igazán meghatározó probléma, vagy sőt, még adott esetben nem is hajlandóak az emberek bizonyos cselekedeteket elfogadni, akkor lesznek biztosan olyan politikai erők, akik ezt az irányt fogják támogatni, és én erről írtam is már nem egy cikkemben, hogy én félek is egy ilyen negatív spiráltól, hiszen ön is utalt rá, hogy ahogy telik az idő, egyre radikálisabbak kellene, hogy legyenek a válaszlépések, hogyha ugyanoda akarunk eljutni. Viszont ezek egyre kevésbé, adott esetben kevésbé fogadhatók el a társadalom részéről, amit bizonyos erők, politikai erők kihasználnak, akik ezáltal hatalomra kerülhetnek, elodázva a cselekvést, így egy még radikálisabb intézkedési szakaszba kerülünk az idő múlása következtében, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez mindenképpen egy valós veszély. Én azt gondolom, hogy azért világszinten most már ez egy kellően felismert probléma. Itt az lesz a kérdés, hogy a cselekvésnek milyen eredménye lesz. Tehát most már szerintem ezt érdemes figyelni, nem az üres ígéreteket, nem a nagy bejelentéseket, hanem azt a bizonyos számot, amire David Attenborough is utalt, vajon elkezd-e legalább stagnálni a légköri széndioxid koncentráció, vagy továbbra is emelkedést látunk. Ha az utóbbi, akkor ez bizony nem sok jót jelent, hiszen ahogy ő is utalt rá, az elmúlt több mint 800 ezer évben soha nem volt ilyen magas ez a koncentráció, és ugye miért fontos ennek a koncentrációnak a mértéke? Hát azért, mert több millió éves megfigyelés, hogy a széndioxid koncentráció mértéke határozza meg az átlag hőmérséklet alakulását a Földön. És ugye igen, tehát visszautalva az amit az elején mondott, az éghajlatváltozás természetes vagy nem természetes, ez egy nagyon régi, és én azt reméltem, hogy már meghaladott vita. Az éghajlatváltozás egy természetes jelenség, de a mostani éghajlatváltozás az egy elképesztően felgyorsult folyamat, amivel kapcsolatban egyszerűen nincs tapasztalatunk, hogy hogyan tudna ehhez alkalmazkodni akár az emberiség, de akár inkább elsősorban a természeti környezet, ami az évmilliók során nagyon sok mindenhez tudott alkalmazkodni, de ezek a folyamatok bizony évmilliók alatt zajlottak le, ami adott esetben most akár 100 vagy akár csak 50 év alatt változott már a Földön, és ezért veszélyes ez a változás, és ezért mondják a tudósok, hogy tulajdonképpen nem kéne kipróbálni azt, hogy mi is történne egy ilyen melegedés esetében, mert a prognózisok szerint sok jóra nincs kilátás.
Huszár András, a Green Policy Center társalapító igazgatója, a Naprakész vendége. Szó volt itt arról, hogy mennyire felelősek a politikusok. Az államok szintjén, legalábbis Európának ebben a felében egyre nehézkesebb a döntéshozattal. Egyrészt a pénzre fogják, másrészt valahogy úgy tűnik, hogy nem is annyira cél a válságnak, a klímaválságnak az elkerülése, mert, és lehet, hogy ez most csúnyán hangzik, jobb tündökölni majd, amikor sikerült megoldani valamit. Csak hogy ez nem az a film, itt beszéltünk korábban arról, hogy minél tovább halogatjuk, annál nehezebb lesz megoldani ezt a klímaválságot. Azt mondta ön, a szavazatunkkal is tehetünk a bolygónk megóvása, megőrzése érdekében. Honnan ismerszik meg a földbarát politikus olyan körülmények között, hogy azért az emberek jó része még mindig szociális problémákkal küzd? Arra a politikusra szavaz, aki azt mondja, hogy meg fogom emelni a nyugdíjakat, megemelem a gyerekpénzeket, megadóztatom a gazdagokat.
Egy kis korrekcióval kezdem, csak az én fülemet szokta bántani, hogyha bolygó megmentéséről beszélünk klímaváltozás kapcsán. Ez fontos elmondani, hogy a bolygó az tökéletesen túl fog élni minket. Jóval az emberiség eltűnése után is lesz Föld nevű bolygó minden bizonnyal. Úgyhogy itt nem a bolygónak a megmentéséről van szó, sokkal inkább a mai emberi civilizációnak a a sorsáról. Még csak azt sem lehet talán mondani, hogy az emberiség sorsáról van szó, hiszen azért az ember tényleg nagyon ügyes alkalmazkodó. Itt sokkal inkább arról kell beszélni, hogy a jelenlegi számunk, ahányan vagyunk a Föld nevű bolygón, és a jelenlegi civilizációs szintünk mennyiben tud megmaradni ilyen kataklizmák, szélsőséges időjárási jelenségek közepette, de ez csak egy kis kitérő volt. Igazából nyilván most párt agitációt nem fogok itt végezni, hogy kire kell szavazni konkrétan. Inkább azt mondanám, hogy legalább azt mérje fel a szavazó, hogy melyek azok a pártok, akik egyáltalán beszélnek a problémáról, és valamiféle megoldási javaslatot is letesznek az asztalra, vagy legalábbis arról beszélnek, hogy erre szükség van. Amire utal a tudatosság kapcsán, az nyilván egy nulladik probléma, és például a Green Policy Centernél itt Magyarországon mi ezért alakultunk is, és ezért próbálunk tenni, hogy egyáltalán beszéljünk a problémáról, és beszéljünk azokról a kapcsolódásokról, amikre ön is utal a szociális és gazdasági szempontok tekintetében, hiszen gondoljunk bele, hogy ha bizonyos intézkedések megtörténnek, és elindulunk a zöld átállás során, útján, akkor adott esetben ott új munkalehetőségek teremtődnek, és egy egészen újfajta gazdasági fejlődésre is lehetőség van egyébként, ami akár a szociális szempontokon is nagy segítséget jelenthet, illetve a másik oldalról, a negatív oldalról úgymond, pedig sokat kéne arról beszélni, hogy az átállásnak bizony igen rövid távon lehetnek vesztesei is, ez okozhat nehézséget bizonyos társadalmi csoportoknak. Itt utalok most az energiaárak növekedésével kapcsolatos vitára. Ott viszont nagyon határozottan egy olyan támogatási rendszert kell kidolgozni, ami a leginkább kitett, legsérülékenyebb társadalmi rétegeket pedig támogatja ebben az átállásban. De ugye arról is kell beszélni, hogy a zöld átállás az egyáltalán nem csak az éghajlatváltozás elleni fellépésen mozdíthat előre. Gondoljunk csak például a levegőszennyezésnek a csökkentésére. Ugye nem minden üvegházhatású gáz légszennyező is, de vannak bizony légszennyező gázok is. És ráadásul ezek a gázok, ami légszennyező vagy üvegházhatású, hatnak is egymásra, erősítik egymás hatását bizonyos értelemben. Tehát a légszennyezettség csökkenése segít a klíma problémán is, és fordítva. De például az egészségesebb élet elérése, ugye a kevesebb szennyezőanyag a légkörben, az konkrét gazdasági haszonnal is jár, hiszen például a munkában töltött idő is tud növekedni, vagy akár az életkilátások is nőhetnek, hogyha egy tisztább levegőjű városban vagy környezetben él az ember. Tehát sokkal többet kell beszélni ezekről a kereszt pozitív hatásokról, vagy pozitív kereszt hatásokról inkább, amik az éghajlatváltozás elleni fellépés kapcsán jelentkeznek, hogy ne úgy tekintsünk erre a problémára, mint egy púpra a hátunkon, ami nagyon drága, és igazából dönthetünk úgy is, hogy ezzel nem foglalkozunk.
Térjünk vissza egy picit a glasgowi klímacsúcsra, és beszéljünk az Európai Unió jelenlétéről, az EU álláspontjáról. Az egységes hang az biztató, nem? Mert hogy az EU-n belül zajlik azért egy klímavita, és mégis Glasgowban azért ennek ellenére egységes volt az álláspont.
Ez így van, bár ez, hogy mondjam, alapesetben így szokott lenni. Én azt a hasonlatot szoktam egyébként mondani, hogy az ENSZ klímatárgyalások kicsit olyan, mintha az EU-s belső feszültségeket globális szinten játszanánk újra, csak itt már a szegényebb kelet-európai tagállamokat, a fejlődő országok játsszák el azt a szerepet, amit az EU-n belül a kelet-európai később csatlakozott tagállamok, hiszen világszinten a fejlődő országok szokták ugyanazokat az érveket hangsúlyozni, amit az EU-s belső vitákon Magyarország, Románia, V4-ek, balti országok, stb. Ugye, hogy ők kevésbé fejlettek, kevesebb gazdasági erőforrással rendelkeznek, talán lassabban tudnak változtatni, mint a nyugatiak, stb. Tehát rengeteg azonosság van a két érvelés között, Nyilván a globális szinten Magyarország és a teljes EU is a fejlett régióhoz tartozik, tehát magyarul egyszerűen mások az érdekeink globális szinten, mint az EU belüli szinten, de valóban ez egy továbbra is egy fontos eredmény, hogy nincsen kibeszélés a nemzetközi tárgyalásokon, tehát a belső EU-s vitákat kevésbé visszük globális szintére, de azért arra utalok, hogy ugye én magam is részt vettem nem egy kopon, mint kormány képviselő, és minden reggel, vagy minden nap az EU-n belül van egy EU-s koordinációs ülés, ahol a közös EU-s álláspontot egyeztetjük, és ott bizony, és most is tudom a kollégáktól, akik kint voltak, hogy bizony voltak azért ellentétek ezeken a koordinációs üléseken, és kemény viták is adott esetben, ami a közös álláspont kialakítását megelőzi, de onnantól kezdve, hogy megvan ez a közös álláspont, akkor valóban egységesen lépünk föl, és ez valóban egy erős eredmény.
2022-ben ismét klímacsúcs, a mostani vállalások vagy nem vállalások fényében lehet körvonalazni azt, hogy mi lesz a legnagyobb kérdés jövőben?
Szerintem a legnagyobb kérdés ez a bizonyos újratervezése a vállalásoknak. Ugye most azzal a házi feladattal ment haza mindenki, hogy 2022-ig az egyiptomi találkozóig próbáljon még egyet csavarni, vagy még egy kicsit több vállalást tenni, mint eddig, annak érdekében, hogy ez a bizonyos bűvös másfél fokos határ tartható legyen 2050-ig, illetve azon túl is nyilván. Én szerintem az EU-n belül például most az lesz a legnagyobb kérdés, hogy az EU hogyan értelmezi ezt önmagára nézve, hiszen az EU-n belül történt egy ambíciónövelés nem is olyan régen, 2030-as időtávon, ugye ez a bizonyos 55%-ra való emelés. Én elég kevéssé látom politikailag reálisnak, hogy ezt ismét megnyissák az EU-n belül, különös tekintettel arra, hogy még az 55%-kal kapcsolatos részletszabályokról sincs semmilyen megegyezés, és már láthatóak az elég feszült ellentétek és politikai viták ezzel kapcsolatban. Itt ugye mindig ez a kérdés, és visszautalok a beszélgetés elejére, hogy van egy közös globális célunk, de azt nem adják ki a nemzetállamok által benyújtott egyes vállalások, akkor kinek, hogyan és mennyit kell többet vállalni ennek érdekében, hiszen nincs egy-egy országra lebontható úgynevezett fair share, tehát ilyen tisztes részesedés, mert attól függ, hogy hogyan számoljuk ezeket. Itt több minden felosztás is elképzelhető, de összefoglalva a lényeg az, hogy szerintem most ez lesz a nagy kérdés, hogy ki és hogyan értelmezi ezt magára nézve, hogy valamivel többet kéne vállalnia.
Legyen ez a végszónk. Huszár Andrásnak, a Green Policy Center társalapító igazgatójának köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a megtisztelő megkeresést.